No, hát akkor végre sikerült átcsónakáznunk a technika ördögén, hogy ezzel a képzavarral éljek, és mikrofon végre tudjuk kapni dr. Feledi Botont, külpolitikai szakértőt. Szervusz, jó
reggelt! Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
Meglehetősen tonizált vagy ma reggel. Én azért vagyok meghökkenve, mert azt hittem, hogy egy külpolitikai szakértő az teljesen kiégett a hétvégi események kapcsán.
Pont nem, minket jobban lesokkol, ugye Boton szerintem már edzettebb, no, és ezért nem érződik rajta.
Egy gyors kommentárt kérlek szépen. Van, akik nagyon megijedtek, hogy mi történt az ovális irodában Zelenszkij úrral, mások elégedetten dörzsölik a markukat, hogy csak azt kapta, amit megérdemelt. Lépjünk hátra egyet, és akkor nézzük meg, hogy ennek messzeható következményei lehetnek-e, meg ezt hogyan kell értékelni. Most akkor aggódjunk, vagy ne aggódjunk, mi egyszerű magyar emberek itt Budapesten.
Hűha, és mindezt röviden. Hát nézzétek, ugye a hétvégén két dolog történt, tehát van a péntek esti washingtoni eseményünk, és van a vasárnapi londoni európai csúcs, ahol ugye összejöttek azok az európai állam és kormányfők, akik hajlandóak Európa közös védelmért tenni, így aztán sem a szlovák, sem a magyar kormány nem képviseltette magát. Tehát igazából
és nem független ez a gyorsaság a pénteki eseményektől sem, gondolom, hogy ilyen hamar összerántották, ugye?
Pontosan, tehát hogy volt ilyen szándék, hogy ez megtörténjen, és ugye most csütörtökön lesz európai tanács, tehát a britek nélkül a 27-ek, az EU 27-ek, de ugye oda a magyar miniszterelnök már előre megírta, hogy ő nem látja értelmét bármilyen érdemi döntésnek, amíg nem változtatják meg a nyelvezetüket trumpi nyelvezetre. Úgyhogy itt most nagyon kezd szétválni Európán belül a hajlandóak koalíciója, ez a Coalition of the Willing, akik be akarnak tenni pénzt, és a britek ugye most itt milliárdos nagyságrendben kötelezték el magukat a hétvégén még igen. Ukrajna mellett. Miközben Macron meg 100 milliárdokról beszél az európai haderőbe, és egyébként évi 250 milliárdos plusszal minden ilyen független think tank szerint is lehetne már karistolni, hát ha ennyit rádobnának az európai országok a védelmi kiadásaikra, és egy kicsit optimalizálják nyilván a beszerzéseket, meg a gyártásokat. Tehát, hogy nem az van, hogy egy lehetetlen feladat előtt áll Európa. És a péntek igazából ebbe az irányba jó, hogy most történt meg, és nem két hónappal később. Tehát jó, hogy látjuk, hogy az Egyesült Államok kimutatja a fogafehérjét, hogy látjuk a trumpi működés kiszámíthatatlanságát, hogy 40 percig beszélget még, de utána el tud pattani ez a történet. Tehát ilyen szempontból szerintem ez egy fontos és időben érkező jelzés volt Európának, és Európa erre jól reagált.
De ez időben vagy, mert ahogy olvastam a hétvégi hírleveledet, és ugye rávilágítottál arra, hogy azért itt most lesz egy pár év vákum, amíg ugye fel kell épülnie ennek a, vagy fel kell erősödnie ennek az európai haderőnek, ez azért egy ilyen kritikus időszak lehet.
Kritikus hát két-három év, vagy négy, mert oké, okay, hogy van pénz, van. És igen, most megbeszélik, igen. De le kell gyártani a vasat, persze, meg ember persze. Kell a vasra, stb.
Nem, hát ebben mindig azatok van, az időben van, azt úgy kell érteni, hogy ugye sem a pénzügyi válság, sem a menekültválság, sem a krími annexió, sem sok minden más nem indította be ezt a reflexet Európában, igen. Tehát most legalább van esély, hogy ez beindul. Ennyit állapítsunk meg,
ja.
De valóban 15 évvel ezelőtt kellett volna abszolút elkezdeni. De hát akkor semmilyen étvágy nem mutatkozott erre. Úgyhogy jobb ezt holnap elkezdeni, mint holnap után.
Ez biztos.
Biztos. No, a következő, és akkor vissza a mostani témánk, ez a sarkvidékek kérdése, és a Zolival az, vagy amit beszélt a Zoli, abból az tűnik, hogy az északi sarkvidék itt a különösen kritikus. Akkor zárjuk rövidre a rövidebb témát. A déli sarkvidéken nincs, vagy ott nincs ilyen nagy tülekedés a nagyhatalmak között?
A déli sarkvidéken is biztos, hogy lenne izgalmas, kibányázható dolog, de igazából bányászni még azért elég sok más helyen is tudunk. Amitől az északi sark izgalmasabb, az nyilván a közlekedési folyosó, amit viszont már holnap megint csak lehetne használni, hogyha ott elolvad a jégtakaró, vagy pedig megfelelő mennyiségű jégtörővel cikázik ott az ember. Tehát emiatt mondjuk úgy, hogy közvetlenebb az érdek, vagy rövid távon is könnyebben kiaknázható az, ami az északi sarkon történik a klímaváltozás hatására. Nem szólva arról, hogy ugye az északi féltekén versenyzik Oroszország és az Egyesült Államok, tehát emiatt a rakétajelző berendezésektől a titkos repülőterekig mindenféle dolog az északi féltekén, és ez emiatt a sarkkörön át is izgalmas.
Uh-huh. Oké, akkor menjünk az északi sarkkörre. Ha most itt lehámozzuk az érzelmeket erről a Trumpi nyilatkozat sorozatról, ami Kanadát és Grönlandot érinti, és akkor megint elővesszük kedvenc társas játékunkat, a rizikót, és rápillantunk a térképre, akkor azt kell mondanunk, hogy nem hülyeség az amerikai elnök törekvése az ő szempontjából. Másképp más kérdés, hogy ezt mennyire lehet ugye kivitelezni.
Így van, tehát az, hogy az Egyesült Államok újra jelentőséget tulajdonít a sarkkörnek, ez megint olyan, hogy jobb holnap, mint holnap után, tehát önmagában ez nem egy rossz hír lenne, amennyiben ezt a szövetségesekkel közösen tenni. Igazából, ha már ezzel rávette Dániát, ha jól emlékszem, ott 2 milliárd eurós további védelmi befektetésre elkezdenek gondolkozni Grönlandon, és hát Kanada is a maga módján biztos, hogy fog lépni, ott most ugye előre hozott választás lesz, tehát ott a politikai helyzet picit bonyolult. Ami a Trumpi sarkköri megfejtéseket megváltoztatja a korábbiakhoz képest, a korábbi gyakorlathoz képest, az az, hogy ő mindenben bilaterálisan gondolkozik. Tehát ő két oldalú tárgyalásokat akar folytatni, és nem pedig sok emberrel üdvözlélni egy tárgyalóasztalnál.
Hát az sokkal unalmasabb, meddő viták, stb. Ezért hagyjuk ezt az egész Európúnót is, érted? Mert ott 27 államfővel egy ember legyen lehetőleg barátságban, mint Vladimirrel, és akkor minden meg lehet oldani.
És ezt írta Merkel a hosszú-hosszú visszaemlékező memoáriában, hogy Trump tényleg ingatlan ügynökként viselkedik. És egy picit próbáljuk, ha most ezzel a mindsettel nézzük az ő dolgait, akkor egészen sok dolog magyarázatot nyer. Tehát ő tényleg azon gondolkozik, hogy valaki vagy terület vagy az enyém, vagy a másiké. Tehát nincs köztes állapot, nincs olyan, hogy közösen viszünk egy beruházást. Vagy én viszem, vagy ő viszi. Tehát hogy ez egy nagyon zéró összegű felfogása a világnak, és ő így akarja letárgyalni ezeket a dolgokat, hogy muszáj az oroszokkal megállapodni ahhoz, hogy a sarkkör is benne legyen, mert egyébként úgy látja, hogy a sarkkörön az oroszok vannak benne. Tehát, hogy ezt a Putyin dolgot sokféleképpen lehet magyarázni, és nyilván ott van a kockázat, ami pont a pénteki beszélgetésen világlott ki. És talán nekem az volt szinte az egyik legsúlyosabb része, még nem is Zelenszkijre nézve, hanem Trumpra nézve, amikor azt mondja, hogy de Putyinnal mennyi mindenen közösen keresztül mentünk. És akkor ezt ti hogy értelmezitek? Ő ugye erre azt úgy folytatja, hogy mert hogy közösen voltunk a boszorkányüldözés célpontja 2016-17-ben, és aztán ugye a Biden évek alatt. Tehát, hogy ezt, hogy is mondjam, tapasztalat közösségként felfogni, hogy ők ágolták, miközben Putyin meg intézte a saját dolgait és befolyásolását, hát ez egy nagyon-nagyon meredek dolog szerintem.
Hát ez az.
Igen. Ezt még nem bontottuk ki.
Figyelj, kifogjuk, csak ez messzire vezetne, viszont egy nagyon fontos dolog, hogy a sarkkörben nem hangzott el Kína neve, pedig Kína is ott tolong, csak nem tudom milyen jogalappal, mert hogy a kínai parti őrség hajói már megjelentek a Jeges-tengeren, és az oroszokkal közösen járőröznek.
Hát azok az ominózus ballonos történetek is, ugye ott azon a fertájon azért.
Ballonos történetek, meg hát ugye a híres kínai idézőjelben kutatóhajók.
Ja, igen.
Az a kérdés, ugye mit kutatnak? Hát nem hazudnak ők, tényleg persze. Kutatóhajók. Csak...
Így van. Tehát alaposan kutatóhajók, úgyhogy a kínaiak abszolút betették magukat ebbe a körbe, és igazából ez viszont a hosszú távú orosz-kínai érdekellentétnek az egyik legnagyobb táptalaja lesz. Tehát az oroszok ezt féltékenyen őrzik, a kínaiak viszont ugye most már tudják őket venni egy kis ukrajnai segítségét cserébe, hogy mégis olyan koncesziókat tegyenek, amit mondjuk 2014 előtt nem tettek volna. Tehát így a kínaiak most orosz oldalról tulajdonképpen még nagyobb bejárást szereztek, és emellett viszont hát amúgy is megvan az érdeklődésük a kereskedelem miatt, hiszen Kínának mindig az a kérdés, hogyha a hagyományos tengeri kereskedelmi útvonalat, Malakka-szoros, Seychelles-szigetek társait, ugye az Egyesült Államok már kiépített módon befolyása alatt tudja tartani, akkor egy északi átjáró az abszolút életmentő lehet. Feltéve persze, hogy a saját kikötőikről a sárga tengeren keresztül észak felé el tudnak menni. Tehát ennek óriási jelentősége van Kína szempontjából.
Uh-huh. Viszont
nem
akkor itt...
energiaforrások importjáról, tehát hogy mit
igen,
hoznak be a...
Igen, viszont akkor itt megint csak a rizikó társas játékot alapul véve, akkor itt mit csinál Donald Trump? Ha barátja Vladimir Putin, aki viszont barátja Xi Jinpingnek is, tehát akkor így ez a három... viszont Trump nem barátja Xi Jinpingnek, leegyszerűsítve a világpolitikát három névre. Akkor ez így most hogy?
Hát azt hiszem, hogy a Netflix után szabadon a három test problémát már nem kell bemutatnunk. Tehát ez az, ami a bilaterális világfelfogásban az a baj, hogy kiaknázható és nehezen fog beleférni. Tehát pont most a hétvégén néztem én is egy kínai tanulmányt, ami picit nézegeti Trump eddigi mozgását, és hát egyértelműen arról beszélnek, hogy majd hogyan lehet kiaknázni Trump személyiségét. Tehát ilyen szempontból, ugye most a mi köreinkben, szakértőkörökben elterjedt ez az úgynevezett Reverse Nixon nevű magyarázat, hogy igazából az oroszokat le akarja választani Kínáról. De itt nem arról van, hogy egy kényszerkoalíció van, ők ezt akarják, tehát ez nem a kommunizmus, amikor oda küldenek szovjet kádereket Pekingbe, akik nem tudnak kínaiul. Tehát, hogy itt azért egy másik típusú kényszerházasságot látunk, ami bizonyos szempontból most mind a két félnek jobban megfelel, mint mondjuk annak idején. Tehát én nem annyira hiszek abban, hogy ez egy tudatos Reverse Nixon stratégia lenne, lesz lehet, hogy mi látjuk bele, akik egyébként ugye három plusz test problémákban gondolkozunk. De ehhez képest ugye Trumpéknál az történik, hogy akar egy megállapodást Putinnal, akar egy megállapodást Xi Jinpinggel, és ez az utóbbi is teljesen kint van már a nyilvános térben, holott ugye a kínaiakkal szembeni nagyon határozott és karakán kompány kiállása már lassan kezd szembe menni azzal, amit most mond, hogy majd megállapodnak, és lám nem is lobott ki akkor a vámokat Kínára, mint amit ide ki akarva dobni most már az Európai Unióra. Tehát ez innentől kezdve azt mutatja, hogy ő igenis meg akar egyezni a nagy autokratákkal, annak a kárára is, hogy egyébként a korábbi USA szövetségesek ezt hogyan élik meg Ukrajnától az Európai Unióig. És hát ugye nézzük meg a térséget, hogy majd Japán meg Korea, vagy akár de most kiderült, hogy Kanadát ki akarják zárni a hírszerzési szövetségből, az úgynevezett ötszem szövetségből, vagy legalábbis egy felmerült, egy komoly Trump tanácsadó Navarro részéről. Tehát itt nagyon-nagyon más felállás következik, és ebben az is benne van, hogy lesz egy külön amerikai kínai, meg egy külön amerikai orosz megállapodás.
Értettük. Nem lettünk nyugodtabbak, de értettük. Köszönjük szépen, Boton.
Köszi szépen.
Én köszönöm. Jó
hetet, jó gondolat. Dr. Feledi Botond külpolitikai szakértővel beszélgettük a sarkkörök, pontosabban az északi sarkkör lehetséges gazdasági, politikai lehetőségeinek kiaknázásának a megmagyarázását és az okfejtését.
Okán hajóztunk a...